3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, ismét egy idézettel kezdeném. Az egyik leghíresebb írónkról, sőt költőről szól. Azt mondja, egész irodalmunkban ő a leghíresebb, legnépszerűbb, a legtöbbször olvasott idézet emlegetett humorista, holott tulajdonképpen filozófus volt. És hát aki egy kicsit utánolvasott vagy ismeri az életét, az tudja, hogy Karinthy Frigyesről van szó, aki tényleg idéznek, aki tényleg szerepel a közbeszédben ilyen-olyan módon, bár nem mindenki tudja, hogy őt idézi, de aki hát az egész életművét gyakorlatilag kávéházakban írta meg, holott ugye a világ nagy enciklopédia lett volna a célja, amiből soha nem lett semmi, és minden fájdalmát, örömét gyakorlatilag jó részt olyan humoreszkekbe írta bele, amikre azért kényszerült rá, mert azt fizetett a legjobban, és azt fizetett gyorsan, és hát ugye tudjuk, hogy folyton pénzzavarban szenvedett. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek verskötetei, és nem jelenti azt, hogy nincsenek nagyon komoly regényei is, amikre mindjárt sort fogunk keríteni. De jogos az az érzés vele kapcsolatban, hogy tulajdonképpen nagyon csalódott és keserű volt az ő fogadtatásával kapcsolatban. Van egy olyan novellája, az arról szól, hogy a cirkusz porondján fölmászik, és inognak alatta a székek, amiken megy, és megy fölfelé, és az egész építmény nem tudja, mikor dől össze, és akkor föléll a tetejére, és akkor előveszi a hegedűt, és azt mondja valahogy így, és eljátsza azt a dalt, ami régóta zokog és sír a lelkében. Tehát, hogy nem annak jött, mint aminek elfogadták. Gyuri?
Hát ez enyhén szólva szubjektív. És hát, hogyha valaki nem földbirtokosnak születik, és úgy lesz író, mint Tolsztoj, hát akkor ugyanilyen bajokban szenved, mint Karinthy Frigyes, akkor nincs pénze, pénzért kell írni, agyon dolgozza magát, mint Dosztojevszki például, és még bele is hal, mint ő, meg még sokan mások. Tehát ez teljesen szokványos történet. Na most az, hogy ő mit akart megcsinálni, és mit nem, hát vannak ilyen szép mondatai, hogy mi mindent kellett volna megcsinálni. Például, hát ha már itt tartunk, akkor azt mondja, több jó ember kellene, több nevelés, fokozni kell az étvágyat, intézkedni, hogy a pókok ne egyék meg a legyet, divatba kell hozni a kéknyakkendőt, a szerelmet, a világforradalmat és a barackpálinkát. Igen, hát ez is cél volt, ezt ő írja. Hát aztán nem ez történt. De szerintem az irodalomtörténészek elmulasztották fölmérni, hogy mi az, amit megcsinált. És egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy ő szétszórta volna a tehetségét ilyen-olyan-amolyan krokikba. Nem ez történt. Ha megnézzük a máig sikeres köteteit, akkor abban hihetetlen tudatos választás nyilvánul meg, és ő csak és kizárólag a közönség által óhajtott nagy témákat írta meg. Mondok rá néhány példát. Az egyik, ezek az irodalmi paródiák, ugye, hát ami hát elég hamar megszületett a tollán, és a kortárs akár nagy, de mindenképpen népszerű szerzőket parodizálta bennük, időnként jobban, mint ahogy azok meg tudták volna írni. Ez az Így írtok ti.
1912, hát, igen.
Aki egyáltalán olvasott akkor Magyarországon, akkor azok számára ez csemege volt. Rendkívül népszerű lett, és azóta is népszerű, hogy már rég nem tudjuk, hogy mit írt Szabolcska Mihály, de amit az ő nevében írt Karinthy Frigyes, azt tudjuk. És nem sokan tudják, hogy mit írt Ady Endre, de amit a Karinthy ír, azt tudjuk, és sorolhatnám. Tehát ez az egyik rendkívül népszerű olvasmányt akart írni, meg is írta. Sikerült. Utána a Tanár úr, kérem. 1916. Már benne vagyunk a világháborúba. De nem arról ír, hanem arról az iskoláról ír, ami minden olvasó embernek az alapélménye volt abban az időben, pláne, hogy akkor még 8 évig tartott a középiskola, mert hogy a polgári után jött a gimnázium. Na most a tanár úr, kérem, az végül is regény, hát vannak ilyen-olyan hősei, meg ilyen-olyan mozzanatai, de az egy könyv. És a korszakban az iskola regény volt a nagy műfaj, ami Magyarországon is megvalósult, ugye? A Törlesz iskola évei van még a közvetlen szomszédságban, de hát, hogyha azt mondom, hogy a Gombrovicsnak a Ferdi Durkéje, ugye, lengyelül, meg azt mondom, hogy az iskola a határon később a 60-as években, meg a Pál utcai fiúk. Hát igen. Tulajdonképpen a tanár úr, kérem, és a Pál utcai fiúk, az ugyanaz az élet, és az egyik is nagyon népszerű, és a másik is. Csak éppen a Karinti megúszza a Gicset, amit Molnár Ferenc nem úszott meg. Na most attól még nagyon népszerű a Pál utcai fiúk világszerte, és a tanár úr, kérem, nem annyira népszerű a világban, csak Magyarországon. Na de hát alapművek. És megint ez már a második alapműve. Na most a harmadik, amit elismerünk, hogy regény, amit ő mindig szeretett volna, az az Utazás a koponyám körül. Filmek születtek, meg előadások, meg most is megy valahol színházban. Hát alapmű. Hát én előbb tudtam azt a szót, hogy Olive Króna, hogy hallottam volna Karinti Frigyesről. Mert anyám emlegette, hogy Olive Króna, és azt se tudtam, hogy eszik vagy iszák, de megjegyeztem, mert fura szó. Hát, aki műtötte, ugye, Svédország. Az egy alapmű erről a dologról. De nem véletlenül jutott hozzá, mert van egy kötete, a Betegek és Bolondok, amiben hát nagyszerű, csodálatos elbeszélés gyűjtemény tulajdonképpen a betegekről és a bolondokról. Ugyanis minden ember beteg. És minden embert érdekel a bolondság, vagy azért, mert ő bolond, vagy mert a családjában van bolond. Tehát ő a legnagyobb népszerű témákat írta meg abban a korszakban. Teljesen tudatosan.
Poli?
Én is abszolút tiltakoznék az ellen, a feltevés ellen, hogy itt bármifajta pazarlás történt volna Karintival, tehát vagy hogy ő elpazarolta volna a tehetségét, tehát térjünk vissza, hát ez csak, és alátámasztani tudom, az egyik legnépszerűbb írónk, és úgy, hogy most már több mint 85 éve nincs közöttünk, tehát lezárult az életmű, nagyon fiatalon, alig 50 évesen meghalt, de hihetetlen nagyságú, és ebben viszont a kérdésfeltevésednek nagyon igaza van, tehát hihetetlen nagyságú ez az életmű. Sokszor van egy életművel az, hogy igazságtalanul emelnek ki belőle részleteket, de... Tehát tegnap én is elolvastam éjszaka, a tanár úr, kérem. Tehát pontosan ugyanaz a frenetikus hatás volt, mint amikor 14 évesen elolvastam. Csak most már az volt, hogy tényleg mennyi ilyen szégyenét éltem át a hazugodozásnak, mint amikor a rossz tanuló, a képzelődésnek, ahogy a bukott férfi. Hányszor irigykedtem a Steinmanokra, akik, és ez a legérdekesebb, hogy valóban Steinmannak hívták az egyik osztálytársat, igaz, hogy egy idő után lebukott, vagy nem lett olyan jó, de hogy tényleg egy ilyen beszélő név, és nem is torzítja el, és tehát, hogy elképesztő ereje van, és amit Spiró György mondott, az így írtok ti. Tehát az, hogy a nyugatnak kultusza van, az, hogy a nyugat máig hatóan, és már szinte a keletkezés pillanatától kezdve a legfontosabb irányadó, hogy is mondjam, kompasz a magyar irodalmi képzeletnek, gondolkodásnak, az tényleg Karintinak köszönhető, mert ugyan 12-ben jelent meg, de már korábban közölt belőle részleteket, tehát hogy Ady Endrének ilyen kultusza lehet, hogy Babits Mihálynak ilyen kultusza lehet, és tényleg, tehát így tudjuk meg, hogy mit jelentett az a fajta iskolai költészet, ami úgy tűnik, hogy visszatérőben van, tehát hogy tehát ez, hogy nyersei nyőleg a nyugatnál nyelentek nyeg, egyébként ugye a magyar így ugye a Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem, tehát hogy az alliteráció, és hogy egyébként is Bihálynak kellett volna hívnia, hiszen csak egy rossz keresztapa. És akkor itt van, amire én csak később jöttem rá, hogy és elismerték, tehát Babits azért nem akárkinek osztogatta a tehetséges jelzőt, és 1919-ben Babits akkor 37 éves, Karinti 31 éves. Azt írja, Karinti szimbolizmus alapjában logikus, amint hogy az ő egész művészete, ahol legmélyebb és legnagyobb voltaképp nem egyéb, mint a logikumoknak, az ember gondolati életének felfedezése az érzelmi művészet számára. És itt következik, ami hihetetlen egy Babitstól, a magyar költészet legnagyobb cselekedeteinek egyike. És aztán következik, és teljesen nemzetközi cselekedet. Karinti internacionális író a szó legjobb értelmében. Ha a mai élők magyar irodalma érdeme szerint lenne ismert a nyugaton, talán Karintié volna az első név. Tehát csak igazán tudok adni Spiró Györgynek, ott van teljesen megérdemelten, már életében Molnár Ferenc a világ színpadain, a világ angol, német, francia, olasz nyelvű kiadói kiadhatják a Pál utcai fiúkat, de valahol azért benne van abban a gics faktor. Az egész Molnári övben minden sziporkázó nagyszerűsége és egyébként azt alapozó tragikuma ellenére a Karintié meg egy el nem múló zsenialitás. És tényleg ezek a legnagyobbak. Az utazás a koponyám körül, azért én a Gulliver történeteket is idehoznám. Nekem hát ez a kapilláriába. Ez ugye 1921-ben jelent meg, és tényleg nem keltett nagy feltűnést, és azóta is kiaknázatlan nagy mű, és hát miről szól férfiről és nőről, és erről, amiről próbáltunk ugye egy korábbi adásban is beszélni, és ott van, ugye ennek a műnek a mottója az egyik legismertebb citátum, ugye ismerjük ezt a műfajt, hogy férfi és nő hogy is értené meg egymást, hiszen mindegyik a másikat akarja, a férfi a nőt, a nő a férfit, ez ennek az 1921-ben kiadott 168 oldalas könnyű olvasmánynak, ami egy Gulliver történet, és egy hát, ugye, ahol a nők egyébként a férfiak agyvelejét teszik, és hát ugye, tehát egy kiaknázatlan, hatalmas történet.
Számára igen, nem a nő van elnyomva, hanem a férfi van elnyomva a nő által.
Nem
igen.
Tudom, hogy erről szól ez a munka, de rettenetesen élvezet volt, amikor ugye irodalom szakos voltam, amikor elolvastam, de újraolvasni, tehát hogy minden gender hisztin, ha szabad ezt a szót kiejtenem itt a Klubrádióban, túlmenően, hogyha valami igazán felforgatót akarunk hallgatni a férfi és női viszonyról, hát ha tényleg csak egyet hadd idézzek, ami nem is ebből a munkából, ahogy ugye jellemzi ezt a dolgot, hogy a feleségem önzetlenül arra szánt, hogy én őt szolgáljam. Tehát, hogy a házasság viszonynak ez a megfogalmazása. És hát tudjuk, hogy Karintinak ez is megadatott. Volt egy nagyon-nagyon boldog házassága, amely borzalmasan ugye a spanyol náthában halt meg a felesége, első felesége Judiketel, és volt egy nagyon ragyogó, nagyon tehetséges nővel való házassága, ami hát ugye ami hát ugye szintén véget ért Karinthy halálával, és aztán a felesége szintén nagyon tragikusan, ugye a magyar állam segítségével meggyilkolták, mert ugye zsidónak minősült, ugye Bő Maranka, aki hát szintén egy nagyon nagyszerű, a szó elsődleges értelmében nő volt, és hát egy igen rossz házastárs, bár nem tudjuk, hogy Karinthy volt rosszabb, vagy ő. Tehát egy teljes élet, amely ma is, ha valakit irodalommal akarunk megbarátkoztatni, akkor Karinthyt kell olvastatni vele, mert lehet, hogy kell egy kis szószedet a léniához, meg ezhez, de előbb-utóbb a szövegereje magával sodorja az olvasót.
Szeretném, ha beszélnénk egy kicsit a politikával való viszonyához is, mert ez megvolt, vagy amikor azt mondjuk, hogy ez nem egészen volt, vagy nem is volt, akkor mögötte kitárul valami, ami szerintem nagyon lényegi. Ugye az első világháború után ő szintén lelkesedett a polgári forradalomért, a polgári változásokért, aztán 1919-ben kezdett olyan cikkeket írni, jól emlékszem egyik sorára, valamikor olvastam, hogy fölkérném a tisztelt forradalmat, hogy csináljon már végre valamit az emberek, az ország, a haza érdekében, mert csak a szája jár, és erőszakos, semmi más nem történik. Hát ez egy elég szép és, hogy mondjam, távolságtartó mondat volt, és ez a távolság, ez nőtt. De végül is, amit ő a politikáról gondolt, egy ilyen elkomoruló világban, azért ugye a 30-as években már lehetett tudni, hogy nem mennek jó irányba a dolgok, az voltak éppen nála valamikén az ember eredendő romlottságára vagy gonoszságára volt visszavezetve, és azok a regényei, amik tökéletesen el vannak felejtve, de amik a 70-es években a nagy sorozatban megjelentek, azok ezt teljesen világosan megmutatják. Én nem vagyok biztos benne, hogy ezek jó regények, de valami olyasmi tűnik itt föl, mint amit egy novellában írt, hogy tulajdonképpen az ember a kozmoszban nem más, mint egy fertőzés. Egy tévedés, és olyan, amihez nem szabad hozzányúlni, mert abból csak a baj van. Ez egy humanistától, és mindig humanista volt, elég keserű mondat.
Az a baj a Karinthyval, hogy teljesen normális volt. Ez a probléma vele. No, és mi a véleménye? Őt idézem. A politikai helyzetről kérdezte végül az újságíró. Kitérő válaszomra, olyasféle gesztusom volt, zavartan húzigálva mutatójamat az íróasztal lapján, mint az övé, mikor a házasságtörő asszonyról kérdezték. A gúnyos kérdések egész sortüze következett. Hogy van az, hogy ön soha nem foglalkozott politikával? Nincs politikai meggyőződése? Vagy talán nem meri kimondani? Talán bizony nem azonosítja magát az uralkodó politikai felfogással? No és? Akkor meg éppen, hogy kutya kötelessége volna beszélni, lázadni, harcolni. Belleg Só Bernát, akit az önkritikusai gyakran emlegetnek, nem fogja be a száját, stb. Stb. Erre már felütöttem a fejem. Hogy mondta ön? Hány éve? 40 éve. 40 éve. No látja, fiam, helyben vagyunk. Só Bernátnak minden okos ember igazat ad, könyveit szétkapkodják, darabjait megnézik, de a szóban forgó törvénycikke épp úgy megvan, mint 40 évvel ezelőtt, izmosabb és erősebb, mint valaha, mintha csak önnön képtelensége és ostobasága táplálná. Hogy van az, hogy Só Bernátnak 40 éve nem tetszenek az angol törvények, és még egyszer sem jutott eszébe, hogy vagy megváltoztassa ezeket a törvényeket, vagy ott hagyja azt az országot, melyet ilyen rosszul kormányoznak. Nyilván azért, mert még ha önmagának sem vallja be, a politikus ostobaságáról és alávalóságáról titokban csak úgy vélekedik, mint Goethe, Kosztolányi szép fordításában, az alávalóság ellen kár azok szó, mert ez a valóság, hiába a sok szó.
Igen, elképesztő. Szerintem nagyon találó ez az idézet, és nagyon érdekes, hogy a mi mai magyar társadalmunkban is, ugye, ahol egyfajta permanens polgárháborúban, hideg polgárháborúban élünk, az egyértelmű és elhatárolódó politikai állásfoglalásoknak van keletje. Vagy barát, vagy ellenség, bármelyik oldalon. Na most Karintin tényleg nem ez. Most gondoljuk meg, tehát ez a 18-20 közötti időszakot. Ott van. Egyébként ott van az események középpontjában. Ott van például 1918. október végén az őszi rózsás forradalom kitörésekor az Asztóriában. A forradalom főhadiszállásán, ahol ott van Károly Mihály, Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, mindazok, akik aztán ugye nevüket adják ennek a forradalomnak, és egyszer csak valami lövés van, és lengyel menyhértel egyszerre zuhannak, vagy talán Kemény Simon, nem tudom, egy nevezetes újságíró kollégával, és kérdezi a lengyel menyhért, hogy mi ez, mire Karinti, akinek ugye két hete sincsen, hogy elvesztette a feleségét, azt mondja, a történelem. Tehát, hogy mindig van egy teljesen megfelelő szava. Én ugye, aki erről írtam, tényleg nem tudtam mást mondani rá. Nem tudatos szándékok, nem hosszas, hanem a történelem szédülete, ami vezette. Aztán ott van Füst Milán naplója. Tehát ez egy nagyon érdekes háromszög. Füst Milán, Kosztolányi, Karinti. És hát leírja Füst Milán, aki ugye kimaradt ebből az egész 19-es dologból, miközben Kosztolányi ugye Marx fordításokat vállal, és udvarias, de igen határozott levélben közli az írói direktóriummal, hogy ő azért ugyanarra a fajta honorárium színvonalra, amit korábban megszokott igényt tart a proletár államtól is. És ugye leírja Füst Milán, aki meg ugye undorodik mondjuk egy Pogány József siófoki, hogy is mondjam, udvarába részt venni, hát hogy ott szép színésznőkkel együtt ugye Karinti is kávézott, hát mit csinált volna, hát most nem mehetett el a Bakonyba, ő az urbánus író. És aztán nagyon érdekes, hogy aztán ugye Kosztolányi egy eléggé gyalázatos szerepet vállal, amikor az Új Nemzedéknek a Pardon rovatában hát ugye egy ilyen penetráns antiszemitizmussal vesz részt, és hát ugye egy nem kevésbé, vagy legalábbis nagy tehetségű Szabó Dezsővel űzik ezt a magyar nemzeti írói forradalom sportját, de aztán egyszer csak összevesznek, és akkor Szabó Dezső, aki ugye ezt szintén az utolsó pillanatig felvette az írói direktóriumtól a járandóságokat, neki támad Kosztolányinak. És akkor ezt megírja, ezt a híres csörtét, ami Kosztolányi és Szabó Dezső között van, hogy kérem szépen, tanár úr, én is ott voltam, mikor a rossz fiúk, akiket kicsaptak, azokat a komisságokat csinálták, de én nem csináltam semmit, tanár úr, én csak röhögtem, mert előre tudtam, hogy ki fogják csapni őket. Aláírás Karinti Frigyes, az életiskolájának 4. B-osztályos tanulója. Tehát szerintem arra, ami a politikában, a politikából való kimaradás lehetőségére, a fehérnek maradásra, mármint a tisztának maradásra vonatkozik, Karinti teljesen alkalmas. Azt se felejtsük el, hogy írt egy, hogy is mondjam, rövid, hogy is mondjam, kisfiának szóló intermet a Vérző Magyarországba. Valószínűleg egyébként ez Kosztolányi ötlete volt, hogy Karintit ne hagyja. Mégiscsak Horthy Miklós írta az előszót ehhez az albumhoz. De az egész Karinti életmű arról szól, hogy ne higgyünk a patetikus igazságoknak. Attól, hogy ő parodizál, attól nem kevésbé mutatja meg egy írói mentalitásnak az igazságát. Tehát a Túri Dani a fél liter köpő. Tehát, hogy Móricz Zsigmondnak vannak tényleg olyan ismétlődései, meg hát ugye pszichologizálhatnánk, mennyire ezt az ős ösztönös muramista, tehát mennyire megragadja azt a lényegi elemét a Móricz életműnek, vagy annak egy...
Gazda hat felé indult korpára malacnak.
úgyhogy ne várjunk.
Amikor olvastam, azt hittem, hogy a gazda megy, indul korpára.
Igen. Tehát ma, amikor végletesen ki van centizve, hogy merre kell indulni, hogy kell állást foglalni a Facebookon, az Instán, a TikTokon, szerintem érdemes Karintinak, aki nem foglal állást, aki elutasítja, aki nevetségessé teszi az egészet, és közben bemutatja mindennek a tragédiáját. Én politikailag csak így tudom őt értékelni.
Egy mondat azért, mert közben eszembe jutott, hogy nem volt ez olyan nagyon magától értető, hogy Karinti jelen van, a magyar köztudatban, és azt hiszem, hogy ezt egy Abodi Béla nevű embernek köszönhetjük, aki a kor, ez talán a 70-es évek vége.
60-es évek, 70-es.
Igen, népszerű konferencia volt, egy ilyen nagy termetű, hát elég vastag ember volt, mély hanggal, paródiákat is csinált, meg kritikákat is írt, például operakritikákat is írt, és ő kijárta valahogy Acél Györgynél, hogy kapjon egy kis színpadot, mint elnevezett Karinthy színpadnak, és kijárta, hogy legyen egy életmű kiadása Karinthynak, ami azt mondja, hogy a legteljesebb volt azóta is. Mert előtte így elszórva voltak Karinthy művek, de ebben a tömegben, a totalitásban nem jelent meg a magyar kultúrában.
De a tanár úr, kérem, megjelent, én még
nem, az összes műről beszélek, az összes.
Jó, hát csomó nagy magyar írónak nincsen összes kiadása.
És
nincs kritikai kiadásuk a legnagyobbaknak se, vagy elvétve. Úgyhogy ez nem
vagy
különleges.
Folyamatban van, igen.
Ez nem különleges. Karinthyt nem nyírták ki, nem volt betiltva. Ő azon kevesek közé tartozott, akiket nem tiltott be. Egyik rendszer se tulajdonképpen. Annyira népszerű volt. Rejtőt betiltották, Karinthyt nem. Ami a Karinthyra jelen, ő kipécézi az egyest. Ő az egyest tudja igazán nagyszerűen ábrázolni, azaz ő műfaja. És még akkor is, hogyha nem ismeri. Nagyon jellemzőnek tartom a következő részletet. Már felnőtt férfi voltam, 22-23 éves, mikor először hallottam egy emberről, egy ismerősömről határozottan állítani, hogy az engem nem szeret. Ez új dolog volt. Az illetőt nem nagyon ismertem, annyira emlékeztem csak, hogy mindig barátságosan szoktam köszönni neki. Megkérdezem, hogy van, figyelek rá, mit felel. Meg voltam döbbenve, kijöttem a sodromból. Ez új dolog volt, ismeretlen. Napokig nem tudtam magamhoz térni, fejbeverten, sóhajtozva kudorogtam az utcán. Védőbeszédeket gondoltam ki magamban, romantikus találkozásokról képzelődtem, amelyben az illetőnek módjában lesz meggyőződni róla, mennyire tévedett, milyen rosszul ítélt meg. Aztán a másik végletbe estem, vizsgálni kezdtem magam, vajon nincs-e igaza? Egészsereg gonosz, csúf, ellenszenves testi és lelki tulajdonságot fedeztem fel magamban, kezdtem igazat adni neki, éreztem a szükségét, hogy megváltozzam, majd csüggett bele nyugvással feladtam a reményt, hogy valaha is szeretetre méltó ember legyen belőlem. Vajon szerényebb vagy elbizakodottabb lettem azóta? Nem is fontos. Fontos az, hogy nem hiszek már abban a nagy, lényegbe vágó egyformaságban. Nem szeret, rosszul ítél meg, nem ismer, annyi baj legyen. Stb. Na most ez az egész magyarságnak az alap érzése a 20.-21. században. Ez, amit itt leír. Hogy valaki, akit nem is kiderül róla, hogy nem szereti. Ki tudja, hogy miért? Ebben élünk. Amióta eszmélkedtünk, amióta felnőttünk, ebben élünk, amit itt leír, elég fiatalon. De abszolút a lényeg.
A találkozás egy fiatal emberre ugye szintén egy alapmű, szinte már ilyen közhelyi kopott, de azért a szöveg túl jó ahhoz, hogy megadja magát, aki ilyen közhelyi voltnak. És hát ez nagyon sokszor kerül elő az ember saját életében is, az az érzés, hogy te jó Isten, ha hátra néznék, és ott jövök magam mögött, 20 évesen, akkor mi lenne ebből? És hát tulajdonképpen ő is valami olyasmit mond el, mintha, amit aztán azt mondom, hogy Hegedűs Géza ír róla, hogy tulajdonképpen a társadalom nagy összefüggéseit nem tekintette át, haladó eszmében, tehát utopista volt, hogy a 20 éves Karinthy Frigyesnek volt világjobbító, tehát politikai tervei voltak, hogy Magyarország szabad lesz, Magyarország független lesz, gazdag lesz és erős, elhozzuk a világbékét, minden virágozni fog, a művészet föllendül, és az emberek pedig megjavulnak. Tehát valóban ez egy utópiát, mi lenne más természetesen, de De azt mutatja, hogy neki 20 évesen még volt köze ahhoz, amit aztán később jobban átlátott, amit te, meg te is idéztetek, hogy tulajdonképpen nagyon távol tolt el magától a hétköznapi politikát, hát a politikusokat meg még inkább.
Hát ez tény és való, hogy a racionális utópiának a tudományba vetett bizalomnak Karinti egy nagyon kiváló megjelenítője. Tehát, hogy ilyen értelemben ő soha nem adta föl az optimizmusát, tehát akár csak elolvassuk az utazása a koponyám körülnek az előszavát, vagy az egész könyv arról szól, arról is szól, hogy micsoda, micsoda nagy dolog az, hogy egy Olive Króna meg tudja őt műteni, és hogy van gyógyulás, és talán így is szerepel benne, hogy a tudomány sohasem viszonyult olyan rossz indulatúan a babonához, mint a babona a tudományhoz. És ez egy meglepően aktuális igazság sajnos ma is, ahogy ez az egész olvasmány például azzal, hogy egy hosszasan írja le, hogy az utazás a koponyám körülben a könyv keletkezés történetét, eddig az értelmes olvasóknak, és utána leírja a nem értelmes olvasóknak, és akkor kiderül, hogy ugye az irigyei, mennyire ismerős recept, biztos Spiró György ismeri, hogy ő ezt csak azért írja meg, hogy reklamírozza magát. És akkor azt mondja, olcsó lenne azzal védekeznem, hogy csinálja végig a tisztelt szélső jobboldali úr ezt a műtétet. Én szívesen helyezem meg az ő helyzetében magát. Tehát, hogy egy elképesztő finom elegancia van abban, ahogy ezt a reménytelen gonoszságát az emberi és politikai természetnek vissza tudja utasítani. És tény és való, tehát akár a gyerekkori naplókat, ha olvassuk, rám is hatott. Tehát, hogy ugye 80-as években voltam ugye általános iskolás felső tagozatos, és olvastam a naplót, amikor ugye ő 13 éves volt, amikor 1900, és hogy várja azt, hogy a századforduló, és hogy a számnak micsoda mágiája van, és hogy mennyire ez a haladásnak lesz a százada a tudományos felfedezéseknek, hogy tényleg elképesztő, hogy van egyfajta gyermekes hit is, amely aztán kitart, tehát például megtanul eszperantóul, tehát ami azért mégiscsak egyfajta ilyen egyetemes remény abban, hogy az emberi közösség az egymásra tud találni, hogy létezik egy olyan közös nyelv, amelyen megérthetjük magunkat. Igen, tehát, hogy szerintem is itt van egyfajta tudományos, vagy akár mondhatnánk egy antropológiai optimizmus, ami a felvilágosodásnak az öröksége. Hát nem véletlenül a Martinovics vers, ami egy nagyon érdekes, ugye Karinti költőként is nagyon jelentős. És akkor ugyanúgy, és ha megengeded, akkor ezt is beleszövöm, ott van a tragédia. Tehát ez egy olyan emberről van szó, aki ugye 8 éves korában elveszíti az édesanyját. És bár szerető rokonok között nő föl, ez bizonyosan nem működik.
Tehát ugye 5 testvére volt, és az apának nem juthatott elég figyelem igen. Minden gyerekre, igen.
Igen, és az is nagyon érdekes, ugye ezt Lugosi András kiváló történész levéltáros tárta föl. Hát ugye a Karintiáda az egész nagy, hát hiszen nagy család, ugye gondoljunk csak a fiára, Cínire, Karinti Ferencre, aki maga is ugye egy sikeres és termékeny regényíró lett, vagy akár az unokára, a nemrég meghalt Karinti Mártonra is, vagy akár a féltestvér tragikus sorsára, Karinti Gáborra. Tehát, hogy maga a Karinti jelenség is ugye egyfajta magyar sors, tehát az, hogy próbálták elfelejteni a zsidó gyökereket, és hogy nem volt ez jelen, van, aki ezt ugye, hogy is mondjam, szemrehányóan tette, hogy neki nem volt ilyen identitása, valóban semmifajta zsidó identitása nem volt Karinti Frigyesnek, de ebben nem érzek semmifajta veszteséget, veszteségtudatot. Az is biztos, hogy akár olyan zseniális költő és zseniálisan rossz ember, mint Szabó Lőrinc, az ugye próbálta heccelni a 30-as években azzal, hogy honnan is van ez a Karinti név. De ami nagyon érdekes, Lugosi Andrásnak a tanulmányaiból kiderül, hogy az édesapja és az édesanyja, ugye az édesapja egy szegény pápai kereskedő, és az édesanyja családja viszont, tehát az após, az anyai nagyapa, az viszont egy pesti kereskedő, és ugye a házassági szerződés arról szól, hogy úgy adja oda Karinti édesapjának az após a hozományt, hogy ezt rögtön befekteti valamelyik múzeum körúti antikváriumba. Én kíváncsi lennék, biztos, hogy a karinti kutatók tudják, hogy melyik az, de hogy milyen sors kijelölés, hogy, és milyen szerencsés folytonosság, hogy a múzeum körút ma is még az antikváriumunk utcája Magyarországon, és hát ha a könyv valamit is jelent a magyar és az európai kultúrában, akkor ez micsoda szerencsés ómen, annyi szerencsétlen ómen között a karintiak sorsában.
Gyuri, még akartam kérdezni egyébként, hogy ez az egész kávéházi kultúra, ami az ő élete volt, meg a felesége is, mert ugye hát egész családok hemzsegtek ott, tehát ott a férjekhez oda mentek a feleségek, a barátnőikkel, és akkor vagy külön asztalnál volt a zsinatolás, vagy együtt, mindegy. Szóval, hogy ott telt az életük, hogy ennek volt-e különösebb jelentősége, de a máshoz akarsz hozzászólni, parancsolj.
Nem, annyi jelentősége volt, hogy nagyon sokan azért jártak kávéházba, mert a hónapos szobában nem volt fűtés, és nem kellett fizetni.
Hát érte. Karintinak már volt akkor.
Igen, de ezzel kapcsolatban valami dupla fenekűt jegyeznék meg. Jó pár évvel ezelőtt a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt egy nagyon jó karinti kiállítás. És képek, fényképek is voltak, és mozgóképek is voltak. És az egyik mozgókép, egy amatőr filmfelvétel, az a Budaörsi repülőtéren készült, amikor leszáll a repülő, valahonnan jön, és Karinti Frigyes száll ki a repülőből, és jön felénk, és elmosolyodik, és eltűnik a képből. És földbe gyökerezett lábbal nézte. Hát azt tudtuk, ugye, hogy mennyire imádta a repülést, meg mániája volt, hogy pilótának kéne lenni, meg sokat írt erről.
Megérte ezt, hisztorikus.
Ez a pilóta, meg mindenféle. Igen, de valami furcsa volt, és miután ismételték ezt a rövid 10-15 másodperces mozgóképet, előbb-utóbb rájöttem, hogy mi az, ami melbevágott. Nem voltak fogai. Nem volt pénze Karinti Frigyesnek, hogy megcsináltassa a fogsorát.
Biztos vagy benne?
Biztos. Ott álltam egy fél órát, és néztem újra meg úgy. Nem volt pénze fogorvoshoz menni.
Miközben rengeteg embert eltartott ezt is a budapesti negyednek, talán 10-15 évvel ezelőtti számában egy példás tanulmány tárta föl a Judi Kettelnek, ugye az első feleségnek a sorsát, és ezt a tényleg nagy szerelmet, és amiből kiderül, hogy az első férj, meg az ott maradt gyerekeknek az apanást Karinti egészen saját élet végéig így vagy úgy mindig előteremtette. Tehát, hogy rengetegen pumpolták Karintit, ugye, ami annál könnyebb volt, mert ugye ott ült a Hadik kávéházba, ott ült a Centrálba, ott ült mindenütt törzs asztalával, és akkor persze szeretik ezeket az anekdotákat, ahogy Kosztolányival ugratják egymást, vagy éppen Füstmilánnal idézni, de ez annak is arra is alkalmul szolgált, hogy rengetegen próbálják őt felhasználni. És ugye pont az Utazás a koponyám körül bevezetőjében, vagy talán az első fejezetében van az, hogy néz ki egy napja, ahol ifjú költőnek segít, ahol ezt csinálja, ahol azt csinálja, tehát hogy mikor írt, könyörgöm, mikor írt, mert akkora életműve van, miközben talán pontosan a megbetegedése előtt, így a 40-es évei második felében tényleg Budapest legünnepelte bírója volt, mondjuk 33-34-ben, annyira sikeres volt, de én ezt egyébként könnyen elbírom képzelni, hogy ennek ellenére magára nem jutott figyelem és pénz, és ez nem csak az ő problémája volt, tehát Móricz Zsigmond is írja a naplójában, hogy szomszédom, telek szomszédom, Ravasz László püspök, és ugyanannyit keresek, és hogy mégis kifolyik a pénz. Tehát, hogy máshogy élt egy író, és hát sokan akaszkodtak rá, de hát a legelsődleges mégiscsak az, hogy megszületett egy szinte az utolsó percig írt életmű.
Tehát nem lehetett másképpen, mint hogy a kávéházban írta meg a kutya nyelvekre, ezekre a snejtikre. Tessék?
Karinthy Ferencnek a legjobb könyve, az Irodalmi Történetek című novella gyűjtemény, aztán megjelent később többször is, és darabot is írt belőle, és 1970-71-ben mutatták be.
Ez egy szellemidézés?
Igen, a Kismadásba. És abban benne van ez az élet, amit elég pontosan leír Karinthy Ferenc, és ott van az irodalmi titkár, akit Bálint András játszott kitűnően, és egyszer véletlenül még meg is ismerkedtem vele. Aki megpróbálta rendbehozni a Karinthy Frigyesnek ezt a zűrzavaros pénzügyi és magánéletét, és nagyon jó, ajánlom, akit érdekel a személye, tehát nem, most már nem az író, hanem a személy, hogy ezt nézze meg, és ezt olvassa meg el, mert pontos látlelet.
Ez a társaság, amiről beszélünk a kávéházakban, amik összejönnek, és most eszembe jut, hogy korábban ugye Nemes Nagy Ágnes elittársaságáról beszéltünk, amiről azt mondtátok, hogy gyakorlatilag a kor művész köre volt, tehát gyakorlatilag aki számított, az ott volt, és aki nem volt ott...
Nem egészen. Ez volt az a kör, amelyik elitnek elit gondolta, igen, magát.
Elit kör
volt,
egy,
mert volt egy csomó, aha, egyéb, igen, is.
Tehát akik Karinthyt körbevették, azok mennyire írták le a kor művész társadalmát, vagy éppen elit társadalmát? Mennyire voltak ezek buborékok? Arra gondolok, hogy például a korszakban már megjelenik az a baloldali értelmiségi típus, ami aztán magára kenje a kommunizmus mázát. Azért mondom, hogy mázát, mert ezek azért polgárok maradtak, tehát még akkor is, hogy átvedlettek sztálinistává később. És hát a korszak igazságtalanságét, szociális nyomorát tekintve volt bennük egy ilyen düh és hév, amivel elindultak a akkori kommunista párt felé, vagy mit tudom én, ideológia felé, és aztán 45-ben ezt nyíltan vállalták. Ez volt egy másik, aztán ott volt természetesen a kurzuslovagok, a kurzusírók, a kurzusrendezők, de ott volt a szórakoztató ipar, aminek része volt Karinthy, szintén egy másik buborék. Szóval hogy milyen viszonyban lehettek ezek egymással?
Hát különböző kávéházakba jártak, és törzshelyek voltak, és törzstársaságok voltak, de ez nem azt jelenti, hogy ne ismerték volna egymást. És hozzá kell tennem, hogy pontosan úgy ismerték egymást, mint később az 50-es, 60-as években a színészek. Tehát a celebek. Ők celebek voltak. Karinthy is celeb volt, meg Móricz Zsigmond is celeb volt, mert nagyon sokan ismerték őket, és akkor még nem volt az a fajta filmipar, meg nem volt a televízió, tehát igen, ott folyt aránylag nyilvánosan az élet. Hát az előbb Déri Tiborra gondoltam, ugye, aki hát végül is Arankával volt neki kapcsolata, enyhén szólva a második feleségével, a Karinthy Frigyesnek, meg Füst Milán, akivel Dubrovnikban együtt lakott, vagy egy ott telelt ki. Tehát ez a világ, ez olyan volt Budapesten, mint amit én aztán később Szigligeten tapasztaltam meg, hogy mindenki ott van, aki számít, és szóba állnak egymással az emberek, mondjuk a 80-as évek közepéig álltak szóba, és megy a Duma, és mennek a sztorik, és alakulnak a sztorik, tehát amikor arról van szó, hogy valaki a kávéházban írja a műveit, arról is van szó, hogy előtte elmondja és kipróbálja, és szinte az a piszkozat.
Teszteli a szöveget?
Hogy... Igen, és utána írja le, amikor már látja, hogy minden eleme hat.
Aha. Tehát ez egy szóbeli... csinálta egyébként a saját...
De mindenki csinálta. Aha. Mindenki csinálta, József Attila és Nagy Lajos is ezt csinálták. Hát ott olvasta föl az új verseit a József Attila a Nagy Lajosnak a kávéházban. Tehát ez egy bevett működés volt, és onnan mentek a nyomdába, illetve a nyomdászok vagy a segédszerkesztők oda jöttek kitépni, mert labzárta van, és kell vinni a nyomdába a szöveget. Tehát ez egy működés fajta volt, amelyiknek már nyoma sincs.
A budapesti kávéház kultúrának van egy nagyon avatott szakértője, Sali Noémi, és az ő könyveiből szinte mindent meg lehet erről tudni, és talán nem is a legjobb szó azt mondani, hogy buborék, mert hogy a kávéházak a legkülönbözőbb minőségben elérhetőek voltak kispolgári egzisztenciák számára, olyanok számára, akiknek sok minden nem... Tehát, hogy nem az a pos hely, hogy ami ma mondjuk elválaszt bizonyos vendéglátóipari egységeket másoktól. Nyilvánvaló akkor is voltak kültelki kocsmák, meg késdobálók, meg egyebek. De ha tényleg belegondolunk, hogy mi mindennel összefügg, tehát a Philadelphiában is járt Karinti, ami ugye egyébként Szabó Dezsőnek volt a törzshelye, a Centrálban szinte mindenki ott volt, aki számított, és nagyon sokan számítottak. Ha belegondolunk ebbe a 30 évbe, ami a Karinti életművet jelenti, tehát ott az elején indul a kabaré, tehát Nagy Endrével, Heltai Jenővel, amelynek egyébként az egyik szereplője jut Ketel, tehát az első színésznő, és akkor ott van ugye a Kosztolányi felesége, Harmos Ilona, aki egyébként ugye forrása is a karinti házasságaira vonatkozó történetnek, hol egyébként jó indulatú, hol nem, tehát például ez is érdekes dolog, hogy Harmos Ilona Karintinak is volt a szerelme, csak hát Karinti elhagyta őt Judiket elért. Tehát, hogy amikor olvasunk...
Volt őt megtorolni?
Hát talán nem torolta meg, mert de azért a vetétás női, hogy is mondjam, keserűséget biztos, hogy nem sikerült teljesen kilúgoznia. Tehát sokkal inkább ezek a helyek a szocializációnak és általában véve a kommunikációnak a központjai voltak, és szerintem abszolút indokolt, amit Spiró György mondott, celeb volt, tehát Karinti tényleg celeb volt, tehát ő nem egy elefántcsont író volt, akár mekkora társadalmi presztízzel, mint mondjuk Babits Mihály, akit ugye Klebersberg Kuno személyesen mentett meg, ugye az akkori kulturális kurzusnak a nagyhatalmú miniszter. De mégis Karintinak nem volt szüksége ilyen hivatalos dologra, és hát ugye tényleg ez a kapcsolatrendszer a Füstmilántól, Kosztolányin át, akár Rejtő Jenőig is, ugye a korábbi műsorunkban is volt erről szó, a Rejtő Jenőről szólóba, hogy ha Rejtőnek volt a magas irodalomba pártfogója, az bizony Karinti volt, és folytathatnánk így, hogy ugye... hogy például ugye József Attila és Kosztolányi között is volt egy kávéházakban lejátszódó apa-fiúi viszony, és visszatérve egyébként leírhatjuk akár a fiatal Karinti és Judi Ketel háztartását, hogy ott gyakorlatilag az egy átmenő ház volt, ahol mindenki megjelent, ahol kolbászvégek, szardiniás dobozok maradéka, és ott leírják, hogy van, akinek az jelentette a napi kalóriát, hogy ott Karintiéknál a kifli csücsköt ugye belemártotta a szardiniás dobozba, tehát hogy hihetetlen, hogy milyen társadalmi élet folyt, tehát ez az, ami Budapest, ez az, ami úgy urbanitás, tehát a kávéházak nagyon fontos, de más szinterek is vannak, a redakciók, a szerkesztőségek.
Mondjuk így későbbi szóval a HB-k, ugye? Egyébként engedjétek meg, hogy kicsit kényszeresen visszatérjek azért ahhoz a pozícióhoz, amit ő nagyon fájralt. Hát legalábbis az írásaiban. Ugye van egy ilyen verse, ezt meg is zenésítették, aztán, hogy Kon Zsuzsa énekelte, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, dadog a szám, elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek, hát nyújtsatok kezet, emeljetek fel szólni, látni, élni, mert itt a porban nem tudok beszélni. Hát azért ebben van valami pici messiarizmus.
Nem, ez egy rossz vers.
Rossz vers.
Egyszerűen.
Hát igen. Elég gyorsan elintézted a dolgot.
Igen, csak a hallgatók számára mondjuk el, hogy Sándor kívülről idézte a verset, tehát fejből tudja.
Igen. De hát van ilyen, hogy nagy író jó, rosszat
legyen, ír. Legyen a vers rossz, de amit beleírt, az a küldetéstudat azért az láttól függetlenül létezik.
Nem, ebben nem a küldetéstudat, ebben a panaszolkodás van benne, ami nagy magyar műfaj, mindenki csinálja.
A fogás, azt mondom.
Az igen, igen. Nem, a Karintit azért becsüljük, mert olyan fantasztikus agya volt, és hihetetlenül tudott írni, és rendkívül tudatosan, és teljesen normális dolgok jutottak az eszébe. Hát amikor a betegek és bolondokról ír, olvassák el, hát minden rajta van a neten, elérhető. Amikor meglátogatja az orvos, egy fiatal orvos, és nem nincs idő felolvasni az egészet, és elképesztő jelenet, hát egy UNESCO-i nagyságú, nem egy felvonásos, de egy hosszú jelenet. Nagyszerű. És alig kell kiszíneznie a valóságot. Csak egy picit dob rajta, és akkor már is megvan az orvos figurája, meg a beteg figurája. Nagyszerű. Hát ezek a jó művek. Ezeket kell olvasni.
Én is érzek ebben a nagyon ismert, már csak Kon Zsuzsa miatt is nagyon ismert versben egyfajta patetikusságot, ami, hogy is mondjam, egy kicsit ilyen artisztikusan panaszos. De az is biztos, hogy ezzel is sokakat megszólít. Én mégis azt, ami számomra a legfontosabb, és amely keresztül jön mondjuk a Mici Mackón is. Tehát, hogy ugye a Mici Mackót ő fordította, és a Mici az ugye a nővérének a nevéből lett képezve. Ugye.
A Winnie the Pooh.
Igen, Winnie the Pooh. Tehát, hogy számunkra, akiknek egyre természetesebb, hogy angolul is, vagy főképp a gyerekeink számára angolul is olvasnak, hát mekkora nyelvi erő van minden összetett mondatban, és minden mondat mélyén van olyan szeretetteli irónia, ami lerombolja a valóságnak azt a fajta konstruáltságát, amelyet az elvárások és az ideológiák jellemeznek. Számomra sem ez a elmondhatom, tehát hogy nem mondhatom el senkinek, nem ez az irányadó Karinti, hanem ez a szeretetteli irónia, amely egyszerre hisz, és rombolja le a valóságnak azokat az illúzióikat, amelyekben szeretünk fürdeni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek, köszönjük Karinti Frigyesnek, hogy volt kiről beszélnünk.
Mennyei riport.
A szerkesztő Selmec János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót. Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.